A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Rátkai Balást hallják. 150 éve halt meg Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Mai műsorunkban Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója beszél Széchenyi halálának körülményeiről.
Széchenyi halála megdöbbentette nem csupán közvetlen környezetét, hanem azonnal a tágabb közvéleményt, széles visszhangot vert Magyarországon, sőt külföldön is, hiszen egy nagyon nevezetes személyiségről van szó, akinek ugyan ugye nem volt közvetlen politikai szerepe ebben az időben, de mindenki számon tartotta, hogy egy mérvadó személyiség, és közben intenzív rendőrségi kutatás is folyt azután, hogy vajon kijelentette meg Londonban azt a gyilkos röpiratot, amely nevetségessé tette az osztrák önkényuralmat, korábbi látszólagos civilizáció sikerét Magyarországon, és hát ugyekkoriban már valóban tudta a rendőrség, hogy Széchenyi írta ezt a nevezetes blikket, és feltárták azt is, hogy bizony a Döbrényi szanatóriumban egy röpirat gyár működött. Most ezután ugye nem sokkal házkutatásra, nem sokkal következett be a haláleset, és a kutatók mai napig számos kérdőjelet állapítanak meg e körül, illetve rögzítik azt, hogy már azonnal rögtön megindult a szóbeszéd, hogy lehetséges, hogy nem is öngyilkos volt Széchenyi, hanem meggyilkolták, és rögtön kutatni kezdték, hogy cui prodest, tehát kinek is használt ezt, tehát kinek állatott érdekében az, hogy őt bántsák, hogy őt meggyilkolják. A kutatás lényegben két szálon folyt, és folyik a mai napig. Egyfelől a politikai folklór folyamán, tehát azt végignézni, hogy honnan indult az információ, és a különböző társadalmi rétegekben, a nyilvánosságban, a parasztkunyhókban, vagy a polgárok házaiban, vagy akár a nemesi portákon, ugye mikor, milyen érvekkel merült föl ez a kérdéskör. A másik pedig a közvetlen dokumentumok vizsgálata, a rendőrségi vizsgálaté, az orvosoké, ugye ezt követően perek is történtek, vizsgálat folyt a Döblingi Elmegyógyintézet vezetője, Görgen doktor ellen kihallgatták a kezelő orvosokat, és mindezek alapján kialakul egy hivatalos kép. Ez a két kép nem találkozik össze egymással. Ha a történeti forrásokat elfogulatlan és világosan megnézzük, akkor ma komoly történész semmiképpen sem mondhatja azt, hogy Széchenyit meggyilkolták. Azt kell mondania, hogy minden közvetett bizonyíték az öngyilkosság mellett szól. Különösen érdekes ebből a szempontból egy egyháztörténeti forrás. Tolnai Antal kedvenc embere volt Széchenyi Istvánnak, ő ugye nagyszent plébánosa volt, nem egyszerűen egy kiváló pap volt, hanem egy alkotó ember, tehát aki nem csupán a lelkeket művelte, hanem valamilyen fajta materiális gyarapodást is akart a közösségnek, és hát bizony a régi öreg cenki templomot újjá kellett varázsolni, rendszeresen följött Döblingbe, beszélt Széchenyivel, és a mai nagy cenki katolikus templom, ez Széchenyi egyik utolsó alkotása, mert ezt ő részletesen Tolnai Antallal megbeszélve együtt hozták létre. Ennek a gyönyörű templomnak van egy ünnepelt historia domusza, tehát egy történeti könyv, egy krónikája, amit a mindenkori plébánosok vezettek, és ebben a historia domuszban Tolnai Antal egy nevezetes feljegyzést tett, nem csupán a temetésről írt, ma egyébként a kötet a Nagyszentki Múzeumban látható, hanem egy bejegyzést tett a halállal kapcsolatban is. Hát tudnunk kell, hogy maga a kötet az el volt zárva a sekrestyébe, egy íróasztalba, és csak 1958-ban vitték be a Sopron megyei levéltárba. Tehát addig senki nem tudta publikusan, hogy Tolnai Antal, ez az élesesző kiváló ember, mit is írt bele ebbe a historia domuszba. Mégpedig a következőt írta bele. Szóval, kedves utódim, bizonyára sokan lesznek, akik azt fogják majd hinni, amiként már azonnal is néhányan azt hitték, hogy a grófot megölték, és nem maga magát végezte ki. Pedig ez utóbbi az igaz, miként arról családja is, és a méltóságos grófnő is meg van mélyen győződve. Egyszer ő nekem elmagyarázta, hogyan kell az öngyilkosságot bizonyosan elkövetni. Mégpedig oly módon, hogy a bal kezünket beszorítjuk a bal szemünk alá, és a pisztoly csövét oda belefogjuk, és a másik kezünkkel húzzuk el a ravaszt, és akkor nem tud elbillenni a cső, és bizonyosan bekövetkezik a halál. És jele annak, hogy így cselekedett, írja Tolnai Antal, hogy a bal tenyere fekete volt a puskaporttól. Most ugye, ha rátekintünk erre a szövegre, teljesen világos, hogy egy racionális leírást látunk, és valóban az egésznek az a lényege, hogy fekete a puskaporttól Széchenyi bal tenyere, ezt egyébként a rendőrségi vizsgálat is egyértelműen megáll. megállapította. Most végtelenül nehéz olyan szituációt elképzelni, rekonstruálni, hogy vajon mitől lehetett fekete lőporfüsttől Széchenyi bal tenyere, hogyha nem a Tolnai által leírt módon lett öngyilkos. Ez a közvetett leírás, ez azért olyan erős valószínűséggel szól amellett, hogy valóban öngyilkos lett, hogy a történészek nem látják összebb értelmét, hogy a gyilkosságról szóló legendákkal foglalkoznak, amelyek egyébként nagyon érdekesek és nagyon fontosak, és arról beszélnek, hogy mi mindent látnak bele az emberek, hogy mennyire nehéz elfogadni azt, ami történt. Ugyanis miközben technikailag ilyen módon látjuk, hogy mi történt Széchenyivel, arra magyarázatot adni, hogy már most miért is tette ezt, erre viszont nincs bizonyos történészi magyarázat, mégpedig döntően azért nincsen, mert Széchenyi betegségének a természetét nem tudjuk megítélni. Az biztos, hogy elmebeteg volt, de ez nem érintette a logikáját, nem érintette a memóriáját. Az átlagember azt hiszi, hogy a bolond, ugye, az össze-vissza beszél, meg nem tudja emlékezni, butaságokat mond, nem valódi összefüggéseket állít a dolgok között. Ez nem így van, rengeteg olyan idegbetegség, rengeteg olyan elmebetegség van, ami a logikát, a memóriát egyáltalán nem érinti, hanem az indulatokkal, az érzelmekkel, tehát más területeivel a lélek működésének van kapcsolatban. Na most Széchenyi, tehát az orvosi iratok szerint biztos, hogy súlyosan beteg volt, már például egy beteg ember egy ilyen borzalmas tettet követel, akkor nem lehet kizárni azt, hogy ebben a betegségnek valamilyen szerepe van. De hogy mekkora szerepe, hogy végtelenül csekély, vagy éppen, hogy kizárólag ez volt az oka, ezt nem tudjuk megmondani, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy mi volt a baja. Tehát itt a történettudománynak be kell vallania ezt a tanástalanságát és a tudatlanságát, hogy sosem fogjuk pontosan megtudni, hogy mi történt, mert magát a betegséget nem tudjuk pontosan azonosítani és diagnosztizálni. Tehát Széchenyi szinte bizonyos, hogy öngyilkos lett, de hogy ebbe most őt a bécsi udvar avasságai kergették bele, vagy pedig egyszerűen a betegségnek egy újabb fázisában következett ez be, ami egyébként hát elmebetegnél előfordul, ezt nem tudjuk. Ugyanakkor az utókor, ha mindenre ránéz, és itt különösen a hívő emberekre gondolunk, egy olyan történetet látnak, ami számukra önmagát magyarázza. Hiszen Széchenyi a nemzettudatban, a nemzet iránti mély lelki elhivatottságban egyfajta vallásos karaktert kap. A kereszténység egy olyan legyőzhetetlen párhuzamot mutat itt. Széchenyi úgy tűnik fel számunkra, mint a nemzet történelmének messiása, akit bizony a bécsi gonoszok megöltek. És ennek a ereje, a nyomása annyira erős, annyira rímel a nemzet iránti mély lelki elragadtatással és elhivatással, hogy bizony a szürke hétköznapi tudományos tények ezzel nagyon nehezen veszik fel a versenyt. Meg lehet érteni a népi képzeletnek ezt a vágyképét, és ugyanakkor meg másfelől mellé lehet tenni a tudomány száraz, de tényszerű megállapításait, és a modern ember egyszerre láthatja így ennek a különös és szomorú történetnek minden mozzanatát.
A legnagyobb magyar című műsorunkat hallották, melyben a 150 évvel ezelőtt meghalt Széchenyi Istvánra emlékeztünk. Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának gondolataival. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm figyelmüket. Elköszön a szerkesztő, Rátkai Balázs.